Kedves hallgatom! Sába királynője a föld végéről ment Izraelbe. Miért ment oda? Hallotta, hogy az izraeliek miként imádják Istenüket, és amikor odament, rájött, hogy volt ott egy oltár a bűnösöknek is. Ez vitte őt oda, hogy megismerje Isten megváltó kegyelmét. Ha olvasod a történelmi följegyzéseket, rájössz, hogy nem csak ő ment oda, hanem a föld más királyai is fölmentek, hogy hallják Salamon bölcsességét. E rövid időszak alatt Izrael bizonyságot tett a világnak, de nem azzal tett bizonyságot, hogy misszionáriusokat küldött a világba, hanem azzal, hogy a világ ment oda hozzá. Az Ószövetség alapján csak Sába királynőjének a példáját mutattuk be. Az Új Szövetségben annak példáját látjuk, hogy Hámnak, Jáfetnek és Sémnek egy-egy fia megtért. Az etiópiai eunuch Hám leszármazottja volt. A tarzuszi Saul Sémtől származott, és Kornélius, római százados, Jáfet fiaitól származott. Jól lehet, csak ezeket a példákat soroltuk fel, szó szerint ezrek és ezrek, sőt később milliók is voltak, akik megismerték az Úr Jézus Krisztust. A mai egyház módszere azonban ellentétes azzal, amit az Ószövetségben gyakoroltak. Azt hiszem, meglepő lehetett a 12 tanítványnak, akik valamennyien izraeliták voltak, és az Ószövetségen nőttek föl, amikor az Úr Jézus ezt mondta nekik: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. El tudom képzelni, hogy egymásra néztek, és így szóltak: ez valami teljesen új. Nem tudtuk, hogy így kell csinálni. Ahelyett, hogy Jeruzsálembe mentek volna, az Úr Jézus ezt mondta nekik: Jeruzsálemtől elkezdve menjetek el Júdeába, Samáriába és a föld végső határáig. Ez az ő mai módszere. Gyakran bíráljuk Izraelt a kudarca miatt, de templomot építünk az utcasarkokra, és azt várjuk, hogy a világ bejöjjön hozzánk, amikor ehelyett nekünk kellene kimennünk a világba. Évekbe került nekem, amíg ezt megtanultam, de éppen ezért van ma rajtam a szolgálatnak az a terhe, hogy elvigyem Isten igéjét a világba a rádió segítségével. Hisszük, hogy ma ez Isten módszere. De nem ez volt Isten módszere Jónás korában, és Jónás meglepődött, amikor Isten így szólt hozzá: indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Azt hiszem, Jónás nagyon hasonlított Simon Péterhez, és valószínűleg feleselt az Úrral. Talán így szólt: van itt egy nagy probléma. Te sohasem küldted Illést Egyiptomba, és sohasem küldted Ézsaiást Indiába. Miért kész engem arra, hogy olyat tegyek, amit még soha egyetlen prófétától sem kértél ezelőtt? Nagyon együtt érzek Jónással. Nem értette meg, hogy Isten miért akarta megváltoztatni a módszerét. Ez a könyv azonban bemutatja, hogy Isten a pogányok istene is. Pál ezt írta a római levél 3. részének 29. versében: vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Jónás áment mondhatott volna erre a nyilatkozatra már abban az időpontban, de csak e könyvben leírt élménye után jött rá, hogy Isten a pogányok istene is. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsisba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsisba menjen az Úr elől. Jónás élménye talán segít nekünk, ha nehéz időszakba kerülünk, amikor kíváncsiak vagyunk arra, hogy Isten akaratát tesszük-e. Jól lehet, nem tudom megmondani, hogy te most Isten akarata szerint élsz-e vagy nem, de ezt elmondhatom neked. Az a tény, hogy nehéz idő van az életedben, még nem az bizonyítja, hogy kiestél Isten akaratából. Inkább az bizonyíthatja, hogy Isten akaratában élsz. Ha ma túl könnyű az életed, és minden egyik pillanatról a másikra kibontakozik az életedben, és ha ezt mind arra magyarázod, hogy Isten akarata szerint élsz, akkor nagyon gyenge, repedezett nászára támaszkodsz, és az nem fog téged megtartani a krízis idején. Figyeljük meg közelebbről Jónás illusztrációját. Itt van egy ember, aki éppen az ellenkező irányba megy, mint amerre Isten el akarta őt indítani. Határozottan ellenkezik Isten akaratával. Lemegy Jáfóba, és amikor odaérkezik, semmi problémába nem ütközik. Megtalálja a hajót, megváltja a jegyet. Felül a hajóra, és lemegy aludni. Eddig minden nagyon szépen sikerült. Az a véleményem, hogy Jónás bizonyságot tehetett volna olyan módon, ahogy ma is gyakran szoktuk hallani. Jónás lement, hogy megvegye a jegyet, és talán afelől érdeklődött, hogy vajon követi-e Isten akaratát, vagy nem. Már tudnia kellett volna, hogy rossz úton jár. De közülünk sokan mondják, hogy kíváncsi vagyok rá, vajon követem-e Isten akaratát, vagy nem. Jónás beállt a sorba, hogy jegyet vegyen magának, és a jegyárusító ügynök azt mondhatta a közvetlenül Jónás előtt álló férfinak: sajnálom, minden jegy elkelt. Jónás már-már hazaindult, amikor csengett a telefon, és az ügynök válaszolt a hívásra. Egy Goldberg nevű úr hívta föl, és azt mondta, hogy kórházba került, mert hirtelen megbetegedett, és nem tud elmenni a hajóútra. Tehát Jónás várakozott, és az utazási ügynök odafordult hozzá, és ezt mondta: testvér, szerencsés vagy! Éppen most mondott le valaki egy helyjegyet. Jónás esetleg ezt gondolhatta magában: én bizonyára szerencsésnek érzem magam. Sőt, még ennél is szerencsésebbnek. Esetleg ez azt jelenti, hogy Isten akarata szerint járok el. Milyen sok keresztény gondolkodik így napjainkban? Ha nehéz helyzetbe kerülnek, így szólnak: biztosan kiestem Isten akaratából. Ha a helyzet megkönnyebbedik és minden jóra fordul, akkor meg ezt mondják: most biztosan Isten akarata szerint élek. Azon a véleményen vagyok, hogyha problémáid keletkeznek, esetleg az ördög akar kellemetlenségeket okozni, mert növekedsz és hasznosnak bizonyulsz Isten kezében. Rájöttem erre az igazságra a saját lelkipásztori szolgálatom idején. Az a tény, hogy bajban vagyunk, még nem jelenti azt, hogy kiestünk Isten akaratából. Minden ragyogónak tűnt, és Jónás egy nagyon kellemes hajóutazásra számított. Hirtelen minden jóra fordult. Valaki ezt úgy nevezte, hogy a körülmények szerencsés egybeesése. De tudjuk, hogy Jónás a helytelen irányba indult el, és Istennek halat kellett rendelnie Jónás megmentésére, hogy visszafordítsa a helytelen irányból. A bibliai személyek és minden korban élő hívők évszázadokon át azt tapasztalták, hogy nem könnyű az élet. Nem mindig virágzóak a körülmények. A helyzet megnehezedik. Igazán izgalmas volt David Livingstone története, de az az ember nagyon sokat szenvedett. Ha nekem kellett volna behatolnom a sötét Afrikába, ahogy ő tette, egy néhány kemény tapasztalat után nagyon könnyen ezt mondtam volna, persze igen kegyes hangnemben: azt hiszem, az az Isten akarata, hogy visszaforduljak és hazamenjek. Ugyanígy John G. Payton, az Új Hebridák misszionáriusa, minden oldalról elkeserítő akadályokba ütközött. De ő naponta legyőzte az akadályokat, mert Isten éppen így vezette az úton. Ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben: mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kard élre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ, Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 36., 37. és 38. vers. Azt is olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy egyesek hitáltal megmenekültek a kard élétől, de mások hitáltal megölettek a kard által. Ezért a jó körülményeket nem magyarázhatjuk mindig úgy, hogy azok Isten akaratából valók, és a kellemetlen körülmények meg nem Isten akaratából származnak. Jónás már ott van a hajón, és a hajó indul a kikötőből. Úgy képzelem, hogy Jónás ott áll a hajó fedélzetén, mosolyogva néz a homályba vesző szárazföldre. Talán ezt mondja magában, ó, milyen gyönyörű utazásom lesz! De hamarosan rá kell majd jönnie, hogy nem könnyű utazásra vállalkozott. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Jónás könyve, 1. rész, 4. vers. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Isten volt a felelős a viharért. Már a kezdet kezdetén felhívom figyelmedet erre a tényre. Ez a vihar természet fölötti volt. Amikor az Úr Jézus a galileai tengeren haladó hajóban aludt, vihar tört ki a tengeren, és a hajón levők úgy gondolták, hogy el fognak veszni. Tapasztalatuk volt már azon a tengeren, és tudták, hogy olyan vihart még nem éltek át, és hajójuk hamarosan a tenger fenekére süllyed. Az is természet fölötti vihar volt, de a sátán felelt érte, mert megpróbálta elpusztítani az Úr Jézust. Péter odament az Úrhoz, és így szólt. Nem gondolsz azzal, hogy elveszünk? Ez történt volna velük, ha Jézus nem segített volna rajtuk. Itt, Jónás könyvében, Isten a vihart használja fel egy jó cél érdekében. E vihar közreműködésével meg akar menteni egy várost. Vissza akar fordítani egy rossz irányba indult prófétát, hogy majd a helyes irányba forduljon. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. Jónás könyve, 1. rész, 5. vers. Ezek a tengerészek vagy hajósok hozzászoktak a földközi tengerhez, és észrevették, hogy ez nem természetes vihar. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. Valamikor azt a népszerű nézetet vallottam én is, hogyha valaki kikerül Isten akaratából és a bűn útját választja, akkor a gonosz lelkiismeret fogja gyötörni, és egyszerűen nyomorúságba kerül. Vajon így volt ez Jónással is? Jónás határozottan szembeszegült Isten akaratával, és az ellenkező irányba ment, mert el akart menekülni Isten jelenlétéből, és a lehető legtávolabb akart kerülni Ninivétől, amikor Tarsis felé tartott. Mégis abban bízott, hogy minden jól fog sikerülni. El tudott aludni a viharban, amikor minden tengerész rémüldözött. Ezek a hajósok pogányok voltak, akik mindenféle isteneket imádtak. De odament hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl! Kiálts Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Jónás könyve, 1. rész, 6. vers. Lényegében a hajós kapitány ezt mondja. Nagy alvó! Azt gondolod, hogy tudsz aludni ilyen nagy viharban? Jónás tudott. Valójában ő volt az egyetlen a hajón, aki tudott aludni. A hajós kapitány ezt mondta. Kelj föl! Kiálts Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Jónás tehát fölmegy a fedélzetre, és figyeli a nagy vihart, amely azzal fenyegeti a hajót, hogy hamarosan elsüllyednek. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Jónás könyve, első rész, 7. vers. Más alkalmakon, amikor Jónás könyvét magyaráztam, egyesek félreértettek ennél a pontnál, és azt gondolták, hogy helyeslem a sorshúzást és a szerencsejátékot. Az a véleményem, hogy a szerencsejáték szörnyű átok az emberiségen. Az a meggyőződésem, hogy a szerencsejáték, aminek révén hasznot akar húzni a kormány, végül tönkreteszi népünket és nemzetünket. Sokkal rombolóbbá válik, mint amennyi hasznot akarnak húzni belőle. Mások nagyon hamar kimutatják, hogy ez babonaság, amit a tengerészek csinálnak, amikor sorsot vetnek azért, hogy megtudják, miért szakadt rájuk a veszedelem. A sorsvetés alapján Jónás nevét húzzák ki. Nyilvánvalóan Isten volt ebben, és Isten használta fel a maga célja érdekében. De ez nem jelenti azt, hogy Isten jóvá hagyta volna a sorshúzást. Ugyanígy nem gondolom, hogy Sámuelt a halottak közül visszahívta az endori boszorkány, ahogy arról Sámuel első könyve 28. részének 7. versétől a 20. verséig olvasunk. Nem hiszem, hogy ezt a vén banya meg tudta volna tenni. Nem gondolom, hogy maga a sátán képes lett volna rá. Isten támasztotta fel őt. Egyedül Isten támaszthatja fel a holtakat. Csak Istennek van hatalma a halálon és a síron. Az Úr Jézus mondta, hogy neki adattak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. Jelenések könyve, első rész, 18. vers. Nem adta át azokat a sátánnak. Ezek a hajósok sorsot vetnek. Vajon Isten ilyeneket is fel tud használni? El akarom mondani neked egyik élményemet, amely lelkipásztori szolgálatom elején történt. Az a nagyon csodálatos lelkipásztor, akit követtem a szolgálatban, beszélt nekem egy bizonyos családról, amely a gyülekezethez tartozott. A feleség és a kisleány, egy gyönyörű, vöröshajú kisleány, hívők voltak és jártak a gyülekezetbe, de a lelkipásztor nem tudta elérni az édesapát, a család fejét. Annak az évnek a karácsonyán az édesapa is eljött a gyülekezetbe. Több embernek odasúgtam, hogy legyenek barátságosak iránta, és mindnyájan kezet ráztak vele, majd barátságosan köszöntötték. A férfinak volt kifogása, és azt mondta, hogy túljátszottuk magunkat. Túlságosan barátságosak voltunk. Aztán húsvétkor megint eljött a gyülekezetbe, és egyszerűen azt mondtam az embereimnek, hogy mivel nem akarja, hogy kezet rázzunk vele, és barátságosak legyünk hozzá, ezért ne tegyük. Nem is tették, és csak fejet bólintottam, amikor az ajtóhoz ért. Ezután azt kifogásolta, hogy a gyülekezet túl hideg volt iránta. Volt tehát köztünk valaki, akinek egyáltalán nem tudtunk a kedvében járni. Amikor meglátogattam, gyakorlatilag kiküldött a házából, mert nem akarta, hogy beszéljek vele az Úr Jézusról. Körülbelül 6 hónappal később, amint az egyik este már lefekvéshez készülődtem, lényegében már fölvettem a pizsamámat, valaki csengetett. Kinyitottam az ajtót, és ott állt előttem az az ember, nagy rémülettel az arcán. Beengedtem, és leültünk beszélgetni. Elmondta, hogy ruhatisztító üzemet működtet, és egy asszony dolgozik a pénztárnál. Egy reggel, amikor munkába ment, az asszony így szólt hozzá. Tegnap este elmentem a jósnőhöz, és a jósnő azt mondta, hogy hirtelen meg fogok halni. A főnök és az asszony egyaránt nevetett az eseten. Aztán az asszony így folytatta. A jósnő azt is megmondta, hogy az a férfi, akivel dolgozom, hirtelen meg fog halni. Megint együtt nevettek, mert azt gondolták, hogy ez hihetetlen és nevetséges. De körülbelül 2 nappal később, amint az asszony lelépett a villamosról, elütötte egy autó, és csaknem azonnal meghalt. Megmondom neked, hogy amikor ezt a férfi elmondta, igazi rémület tükröződött róla. Éppen azon az estén jött oda, és kopogtatott az ajtómon. Aztán így szólt. Most én következem. Ezt mondtam neki. Azt hiszem, meg tudom ön szabadítani ettől a félelemtől. A jósnőnek a világon semmi köze sincs az asszony halálához. Egyáltalán nem tudott róla már jó előre. Ez csak egyik az élet furcsa körülményeinek, amit mi egybeesésnek nevezünk. Ez nem azt jelenti, hogy ön is meg fog halni. Ezt válaszolta. De fel akarok készülni a halálra. Elmondaná nekem, hogy mi az Isten ütterve? Lehajoltam a padlóra a pizsamámban, egy kis csomagoló papírral és egy darab krétával a kezemben, és lerajzoltam előtte az üdvösség tervét. Megmagyaráztam neki, hogy Isten miként küldte el Krisztust a világba, hogy meghaljon bűneinkért. Az a férfi azon az éjszakán fölkészült és elfogadta Krisztust, mint megváltóját. Mindig arra gondoltam, hogy az ördög egy kicsit túl messzire taszigált azt a férfit, mert emiatt jött hozzám, és emiatt tért meg. Nagyon őszintén kifejezve, Isten ilyeneket is fel tud használni. Igéje alapján tudjuk, hogy még az ember haragja is megdicsőítheti őt, és megteheti, hogy az emberek babonasága is neki szerezzen dicsőséget. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, köszönöm, hogy e világban minden együtt munkálja a te dicsőségedet. Add, hogy én tudatosan vállaljam dicsőséged szolgálatát azon a helyen, ahova állítottál engem. Amen.